Testvéreim, Isten ígéjét olvasom, mely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom, s amely felett elmélkedni. Megírva található ez Máté evangélista írása szerint való szent evangélium 12. fejezetében, néhány versben. A mi Urunk Jézus Krisztus mondja. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Ti vipera fajzatok, hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. A jó ember jó kincseiből jót hoz elő, a gonosz ember gonosz kincseiből gonoszt hoz elő. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján ítéltetsz majd igaznak, és szavaid alapján ítéltetsz majd bűnösnek. Ezek az evangélium igéi. Amen. Tisztelt itt megjelentek, Krisztusban szeretett testvéreim, Istenfélő gyülekezet. Megkülönböztetett tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat, anyagyülekezetünk, a Ságvári Református Egyházközség gondnoka, Dancs Ferenc, és a magam nevében is. Két hónapja ez év szeptemberében a Sziládi Áron Társaság, az ugyancsak róla nevezett gimnáziumhoz kötődők, valamint önök, a Kiskunhalasi Református Egyházközség tagjai közül páran, ami szükebb pátriánkat is felkeresték egy emlékkirándulás keretében, különös tekintettel arra, hogy neves halasi atyuk fia, kerek 180 esztendeje látta meg a napvilágot, nálunk, Ságváron. Akkor Krisztus Urunk János evangéliumából kölcsönzött szavaival köszöntöttem a kirándulás résztvevőit, vendégeinket. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Aki én bennem marad, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tehettek. Azt igyekeztem, azt kívántam érzékeltetni ezzel, hogy véleményem szerint ennek a krisztusi keresztjéni gyümölcsözésnek, gyümölcstermésnek köszönhető, hogy akkor is, a tanévnyitók tájékán, meg két hónappal később, ma is így együtt lehetünk. És ma, mint hallottuk is, újfent a gyümölcsözés kerül a középpontba. A jó és a rossz, a jóság és a gonoszság örök párharcáról, szűnni nem akaró ellenségeskedéséről hallottunk, s hallunk. A világtörténelem, mondhatni, egyik legnagyobb alakja, Nagy Sándor, alig múlt 30 esztendős, amikor elhunyt tüdőgyulladásban. Halála annyira váratlanul érte az általa létrehozott birodalmat, mely a mai Albánia területétől Indiáig terjedt, hogy hamarosan szét is hult. Hogy ez a veszteség mennyire felfoghatatlan volt, arra jó példa, hogy évszázadokkal később is legendák születtek azzal a céllal, hogy megmagyarázzák Alexandrosz hirtelen halálát. Egy 1300 évvel később élt iráni költő egy ezzel kapcsolatos legendát ír le, mely szerint a nagy hadvezért egyszer egy ketté ágazó törzsű, jövendő mondó fához vezettek, mely fa a következő jóslatot mondta neki. Miért kóborol hosszan, hisz sok részt kapott már a világ javaiból. Életideje hamarosan lejár itt a földön, immár a távozás útjára vessen szemet. Fa, mely jót és rosszat is adhat. Egy olyan ősi kép, mely szinte némi túlzással élve, mondhatni egyidős az emberiséggel. Gondoljunk csak a teremtés történetre. Az édeni kertből is azért rekesztette ki magát az ember, mert nem tudott ellene állni vágyának, ha úgy tetszik, oldhatatlan tudás szomjának, hogy szakítson és egyen a jó és rossz tudásának fájáról. Tudás fája. Benne van a jó is, és a rossz is, így együtt. Valamennyien jól ismerjük a Szentírásból az ember teremtéséről szóló részt, a Teremtés könyvéből. Hadd utaljak most is erre az ősi eredet leírásra, napjaink egy kortárs írójától idézve, aki a maga módján kissé tovább gondolta az eredetit. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. A sátán pedig nézte merőn az Urat, s jól megfigyelte legfőbb művét, engemet, az embert. Így lett este, és lett reggel, hatodik nap. És a hetedik napon, midőn az Isten szemlehúnyva pihent az ég felhőibe takarózva, sátán eljött hozzám, míg én álmom álmodtam, meglátogatott engem, mikor nem voltam ébren. És belém lehelte az irigység lelkét, és izzó, forró, rothadó csókkal ültette belém lényét, lényegét. Hogy olyan akarjak lenni, hatalmas, mint az Isten, és hogy mégis olyan legyek, romlandó, akár a sátán. S míg álmom álmodtam, megnyílni láttam az alvilágot, és elém állt a fenevad, és így szólott. Én a sátán vagyok, vágyaidnak Istene, aki kihoztalak a vakság és a szolgaság sorából. Én vagyok a hetednapi teremtő. Ember, téged én teremtettelek, mikor szemlehúnyva megpihent az Isten. Így lett este és lett reggel, hetedik nap. E mai modern mellett egy klasszikust is választottam, méghozzá egy John Milton idézetet, az angol barokk irodalom legnagyobb hatású, ennél fogva legismertebb eposzából, az Elveszett paradicsomból. Ebben mondja ki Lucifer a következőket. Üdv alvilág, iszony, s te végpokol. Fogad be új urad, kinek szívét nem változtatja meg hely és idő. E szív önnön helye, s benne támaszt pokolból mennyet és mennyből pokolt. Kétségtelen, hogy a vallásos eposzok hősvilágában Dante komédiája mellett Milton Elveszett paradicsoma a legkitűnőbb és legérdekesebb remekmű. Hőse a sátán, aki Isten elleni harcában mégiscsak alul marad. Voltaképp ő a bűn maga, de lelki keménységével mégis vonzó hős. Az első emberpár, ősszüleink, Ádám és Éva pedig az isteni démoni ellenfelek játékszere. A versengésben ugyan a paradicsom elvész, de így is megindul az emberi út itt a földön. Az érdekesség kedvéért annyit csak hadd mondjak még a szerzőről, Miltonról, hogy az angol polgári forradalom idején Oliver Cromwell irányítása alatt a köztársasági kormányban külügyminiszter volt. Már csak azért is épp ő volt a külföldi levelezések titkára, a diplomácia vezetője, mert tucatnyi nyelven írt, olvasott, beszélt, épp úgy, mint a méltán ünnepelt halasi nyelvzseni, Sziládi. Az Ótestamentumot héberül, az Új Testamentumot görögül, Luther vitairatait németül, a hugenották költőit és prédikátorait franciául olvasta és idézte, ha idegen nyelvű vitapartnert kívánt meggyőzni. E szív önnön helye, és benne támaszt pokolból mennyet és mennyből pokolt. Hallottuk. Azaz a jó és rossz, többnyire egymást kizáró, egymástól jól elkülöníthető valóságok. És valóban a jó és rossz nem választható szét, mert nem tudjuk csupán az egyiket látni, a másikat meg nem. A világban, testvérek, együtt van jelen a jó és rossz, és a köztük húzódó határ igen képlékeny. Ezért is lehetséges az, hogy sokak számára megnyugtató az az egyébként hamis gondolat, hogy a jó és rossz emberek között áthidalhatatlan, és emiatt áthatolhatatlan, átjárhatatlan szakadék húzódik. Holott ez nyilvánvaló tévedés. Ugyanis a rosszra, a gonoszra nem lehet s kell úgy tekinteni, mint holmi eszenciálisan létező, bennünk rejlő lényegi tulajdonságra, mely egyesekben megvan, másokban meg nincs. Legyünk őszinték. Tegyük a kezünket a szívünkre. Mindünkben ott él, ott küzd e kettő. Tudnélik, ha az emberiséget, végtelenül leegyszerűsítve a dolgot, jókra és rosszakra osztanánk fel, a jónak gondolt embereket ezzel tulajdonképpen mentesítenénk azon társadalmi felelősségvállalás alól, hogy mondjuk a jók vajon milyen szerepet játszottak, illetve játszanak napjainkban az emberiség ellen elkövetett büntettek végrehajtásához szükséges feltételek megteremtésében. Valaha az egyház is ide sorolható volt. Krisztus Urunkban többek között az is megindító, az is magával ragadó, hogy minden igyekezetével, mondhatni még az utolsó lehelletével is, kitart azon véleménye mellett, hogy igenis van bennünk jó, bennünk, esendő emberekben, hogy megtalálható, felszínre hozható, sőt, a felszínen is látható ez a jó. Ugyanakkor mégis azt látjuk, minden esetben igencsak felbosszantja a jó mestert az, amikor a rosszról el akarják hitetni velünk, hogy az jó. A számításból, a becsapás, félrevezetés szándékával kimondott, mézes, mázos, hízelgő szavak mögött az ártó szándékot, a manipulációt soha nem állhatta, s nem egyszer felemelte szavát az Úr a félrevezető ámítók ellenében. Ezért mondja, hogy a jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. Vagyis fel lehet ismerni, melyik a jó, melyik a rossz, a gonosz. Épp ahogy a fánál. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, rossz a gyümölcse is. Természetesen van azonban olyan eset is, amikor tételesen a jó a rossz által születik. Lássunk erre egy egyszerű példát. Az Izraeltől délre elterülő sivatagban tenyészik egy tamariszkusz fa féleség, az úgynevezett manna tamariszka. A növény gyakran ellepik a pajzstetvek, hogy leveléből kiszívják az édes, szirupos, cukros nedvet. Ezt a gyorsan szilárduló daraszerűséget aztán a szél felkapja, és viszi a pusztákon át. Hogy így legyen Arábia egyik legkedveltebb csemegéjévé, mind az édes ízeket kedvelő hangyáknak, mind pedig a beduinoknak is. Ők mannak nevezik, és egyfajta mézszerűséget, illetve tésztafélét készítenek belőle. Ez klasszikus értelemben véve ugyan nem gyümölcs, De a Bibliában mannának, illetve mennyei kenyérnek nevezik. Íme a jó és rossz találkozására egy példa. A fát pajzs tetvek támadják meg, ebből a rosszból azonban mégiscsak valami jó születik. Egy finom, közel-keleti csemege. Jézus másutt ezt mondja. Hazért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni. Nem cáfolja tehát, hogy az emberben ne volna ott a gonosz is, különösen, hogy viperák fajzatának apostrofálja a ma hallottakban az embert, minket is. Mégis ezzel együtt ez a tény nem teszi lehetetlenni az ember jóra való képességét. Nekünk, vallásos embereknek, hogy ilyen sután fogalmazzak, az a szerencsénk, hogy az emberi természet megromlását, romlottságát alapvető hittantételnek tartjuk, és emiatt nem kell önmagunkat folyton folyvást arról győzködni, hogy bennünk emberekben alapvetően benne van a rossz, a gonosz, és az arra való hajlandóság, hiszen ez mindennapos tapasztalat. A felvilágosult, modern emberkép ugyan elvetette az egyház embertanát, és ezzel szoros összefüggésben a bűnről alkotott képét, és azt kommunikálja ma is a felvilágosodás jegyében, hogy az ember által elkövetett minden rosszért egyedül a környezet tehető felelőssé. De jöttek a lélektan kiváló tudorai, elmélyült kutatói, akik újra ráirányították a figyelmet az emberben rejlő és lakozást vett rosszra és gonoszra, arra, amelyet semmiképpen sem lehet egyszerűen csak a környezet befolyásának tekinteni. A jó ember jó kincseiből hoz elő jót. A gonosz ember gonosz kincseiből hoz elő gonoszt. Látszólag ez a tény megállapítás, mintha Jézus is ezen a véleményen lenne, hogy jó és gonosz emberek között áthidalhatatlan szakadék húzódik. Csak hogy vegyük észre, Krisztus Urunk nem azt akarja mondani, hogy vannak jó és rossz emberek, hiszen számára is egyértelmű volt a teremtős történet tanítása az emberi természet megromlásáról. Ezért is használja ő a viperák fajzata kifejezést az emberi fajra. Ezzel a nem kívánatos titulussal pedig egyértelműen az embernek arról a belső küzdelméről vall, mely nyomán a rosszra való hajlandóság a gonosz legyőzésre kerülhet bennünk, hogy igenis lehet nemet mondani Sátánnak. Hiszen ha valaki váltig meg van győződve saját jóságáról, lássuk meg, az van a legnagyobb mértékben kitéve annak a veszélynek, hogy észrevétlenül eszközévé válik a gonosznak. Ezért is tette Luther, a nagy reformátor a következő kijelentést, az ördög, a gonosz azt mondja nekem, hogy nem vagyok eléggé hívő. Tudjátok mit? Én nem is akarok túlságosan hívő lenni, annyira, hogy magamat bűntelennek értsd, jónak érezzem és úgy véljem, hogy immár nincs szükségem bocsánatra. Mert akkor elveszett volna tőlem Krisztus minden kincse. Nos, emlékszünk még, mit is mondott Jézus a jó fáról? Ha jó a fa, jó a gyümölcs is. A reformáció 500. évfordulója után adja magát a kérdés. Vajon a középkori egyház jó fa volt? Aligha. Hiszen ha így lett volna, nem lett volna szükség a reformációra. Visszatérve az eredeti probléma felvetésünkhöz, a legtöbb ember, mi is, próbálunk erkölcsesen viselkedni. Próbálunk jó emberek lenni, és normális körülmények között ezt képesek is vagyunk tartósan megvalósítani. No de kérem, van, hogy a normális körülmények abnormálissá változnak. Vajon akkor ki képes továbbra is erkölcsi elveihez tartania magát? Márpedig a jó fának jó gyümölcsöt kell hoznia, mondja Jézus. Szednek tövisről szőlőt, és bojtorjánról fügét, kérdi ugyan ő. De meg is fordíthatjuk a kérdést. Teremel szőlőtön tövis, és fügefán bojtorján. Jogos. És mindaddig, amíg az emberek erkölcsi normáikat képesek fenntartani, illetve adott esetben, milyen az ember, ha jól felfogott érdekeik úgy kívánják, képes azokkal teljességgel szakítani. Nyilván ez a magyarázat arra, hogy hogyan lehetünk képesek egyik pillanatban szolidálni, együttérzéssel viseltetni a másik ember nyomorúsága láttán, míg a következő percben meg már mutatni barbár módra, kegyetlenül bánni a fele baráttal, az embertársal. Testvérek, bizony mi magunk is viperák fajzatának nevezett emberi faj egyedei vagyunk. Bennünk is ott rejtőzik a potenciális gonosztevő. De hála Istennek nem csak az, hanem a mindennapi hős is. A forradalmár, vagyis az az ember, akire számítanak mások, és akiről tudva lévő, hogy a döntő pillanatban mégiscsak helyesen fog cselekedni. No de akkor ki is a jó ember, kérdezhetnénk meg végezetre, és teszi fel a kérdést maga az Úr Jézus is, a gyümölcs fogja megmondani. A gyümölcs, mely ott kezdi létét a faágán, egy apró kis virágként, aztán parányi kis zöld bimbóként lassan-lassan nő, növekszik, míg hosszú hónapok múlva érett gyümölcsé lesz, és leesik a fáról. Nem ez a hosszú folyamat, nem ez az időszak számít, amíg nem történik semmi lényeges egy gyümölcsfával. Csak is a gyümölcs számít, hogy segítünk-e másoknak, hogy megakadályozunk-e ártalmas cselekedeteket, vagy nem teszünk semmit, hogy kiállunk-e az igazságtalanság és az embertelenség ellen. Megvan-e bennünk, testvéreim, Isten halasi népében, ez a mindennapi hősiesség? Megvan-e, mint a reformátorokban, hitvalló eleinkben, meg a 48-asokban, meg az 56-osokban is megvolt? Mert hisszük, ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak. Ma már tudjuk azt, testvérek, hősnek lenni nem más, mint a másokat, a többséget csapdába ejtő, szituációs nyomásnak való ellenállás képessége, árral szembeni úszás. Testvéreim, csak is ezen múlik, hogy lesz-e gyümölcs, s hogy milyen életünk fáján. Amen.